Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz.
A Nők világa, nők hangja mai adásában egy érdekes témát fogunk feldolgozni. Rögtön egy Zig Ziglar idézettel kezdeném. Ha nem látod magad nyertesként, akkor nem tudsz úgy teljesíteni, mint egy győztes. Na de hogy mit is jelent ez? Beszélgető társaimmal, Kosaras Renátával, a Magyar Sportüzleti Szövetség elnökével és Bata Mónival, az Életem a Sport Egyesület elnökével fogjuk fejtegetni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
Hát Renáta, rögtön az első kérdésem az idézethez kapcsolódik. Lehet valaki, illetve lehet mindig valaki győztes? Mert ugye ebből az idézetből nyilván arra ösztökél az ember, hogy gyerünk, hajtsuk, csináljuk, és érjük el a győzelmet. De sikerülhet ez mindig?
A saját szinteden igen. Tehát, hogyha ugye az idézetben is az van, hogyha önmagadat nem látod. Tehát nem viszonyítani kell ahhoz, hogy többiekhez képes nekem valakit le kell győzni, nem önmagamat kell legyőznöm, akkor győzhetsz minden nap. És ha a napodat is felosztod, akkor a napodban is vannak apró győzelmek, amik viszont egy egész nagy hegyet fognak építeni a nap végére, vagy éppen az adott cél kitűzésének a végére. Úgyhogy győztesnek kell látni magunkat.
És a szövetség ebben segít, hogy mindenki akár sportoló, hivatásos sportoló, vagy pedig hobbista?
Ugye most itt a Magyar Sportüzleti Szövetségre gondolsz. A Magyar Sportüzleti Szövetségnek nagyon sokfajta célkitűzése van. Igazából ez egy híd a sportolók és az üzleti élet között. Tehát akkor, amikor mi ezt megalapítottuk, ugye először volt a Magyar Marketing Szövetségen belül egy sport marketing tagozat, ebből lett a Magyar Sportüzleti Szövetség, hiszen a sport az nem csak marketingről szól, hanem mindenről, ami mögötte van, és így kinőtte magát, és nagyon sok alapítótársammal együtt, és most már szerencsére nagyon sok aktív társadalmilag sportban aktív emberrel együtt nagyon sok célkitűzést is tettünk, és ugye már akkor, ha már itt ketten ülünk, ugye a Móni, a Magyar Sportüzleti Szövetségnek az utánpótlás bizottságának a vezetője, és igazából ez az a rész, amit ha most a segítésről beszélünk, akkor az egyik terület az utánpótlás, amiben a szövetség tud segíteni. De mellette sportszponzorációval, ugye van szponzorációs bizottságunk, van sportprotokoll üzleti bizottságunk, van sportmarketing média bizottságunk, tehát számos területen van úgymond segítő is, vagy éppen építkező jellegű szakembereink által segítetted. Ez a szó egy kicsit ilyen furcsa nekem, hogy a segítést mondjuk, mert nem segíteni szeretnénk, hanem edukálni, támogatni. A te területed igen, az pontosan a támogatást jelenti, adni egy utat a fiataloknak, viszont azon belül meg sokkal más, számos más terület is van, ami a sporton belül fontos, és a sportolóknak fontos.
Ez már nem az első sporthoz köthető beszélgetésünk, és szerintem a hallgatók már tudják, hogy ilyenkor én képviselem a laikus amatőröket. Ugye az Életem a Sportnak, ha jól tudom, akkor egy fontos küldetése az, hogy megmozdítsuk azokat is, akik egyelőre még nem köteleződtek el egyik sportág iránt sem. Nálatok pedig akkor egy sokkal szakmaibb...
Szakmai, igen.
Gyakorlatilag a szakmaiságot itt a sportoló személyére értem. Tehát ti már itt egy professzionálisabb vonalat képviseltek. Viszont mind a kettőtök munkájában megtalálható ugye az a fajta tudatosság, amivel megéljük a sikereket és a kudarcokat. Ti hogy látjátok ezt, hogy mennyire építik be könnyen és gyorsan az emberek azokat a tippeket, trükköket, tanácsokat, amiket ti adtok nekik?
Azt gondolom, hogy ha tetteinkkel tudjuk bizonyítani, akkor be tudjuk bizonyítani azt, hogy működik. És ezért nagyon jó, amikor valaki elakad, és ez bemeri vállalni, hogy elakad, hogy akkor tudunk segítséget nyújtani. És amit a Renáta felsorolt, hogy tényleg olyan dolgok vannak mögöttünk, és olyan emberek, akiket mi tudunk mozgatni, meg tudjuk kérni, akkor csak tudjunk róla, tehát hogy merjetek szólni, innen is üzenem, hogy nyugodtan írjatok ránk a megfelelő fórumokon, és keressetek meg, akkor tudunk segíteni, ha jelzitek mindezt.
Ez igazából a Móninak a tevékenységére 100%-ig igaz. Ugye az Életem a Sport, ez erre is épül, és az utánpótlás bizottságunknak is a 90%-a a tematika és azok az edukációs platformok, amiket tervezünk, be szeretnénk mutatni, az abszolút erre a küldetés tudatra épül rá. A Magyar Sportüzleti Szövetségnek ezen kívül azért más területe is vannak, nem feltétlenül csak ez a támogatás része, hanem magának a sportiparnak az edukációja. Itt az edukációt azon is értem, hogy bizonyos területeket, mint ahogy említettem már, a sportszponzorációt, akár a sportüzleti protokollt, vagy akár a sportmarketing, sportkommunikációs területeket, ezt fejlesztjük, a szakembereink fejleszték, és ezen a területen a magyar sportipar külföldi példákkal együtt fejlődjön, és ez nem csak a sportolóknak fontos, hanem a sportiparhoz csatlakozó szervezeteknek, sportszervezeteknek, cégeknek is nagyon fontos ahhoz, hogy a sport és a sport mögötti teljesítménye sikeresebb legyen.
Most ilyen nagyon in medias res kezdéssel indítottuk a beszélgetést, de hogyan kezdtétek a pályafutásotokat? Egy picit meséljetek erről, hogy miért éppen erre az útra léptetek?
Egymást ösztönözve. És ez nagyon jó, hogy le vagyunk ültetve. Egyébként ezelőtt sok-sok.
Sok-sok, igen.
Hogyha én bíztam a Renátába, ő bízott bennem, és pontosan azok az utolsó kis kockák kellettek ahhoz, hogy elmerjünk kezdeni. Én mint menedzser, ő mint sportmenedzser.
Hát igen, ez egy ilyen hosszabb folyamat volt, ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy a sport az mennyire befolyásolja az életedet. Én azt mondhatom, hogy gyerekkorom óta ugye kosárlabdáztam, és ez sokáig benne is volt az életemben, tehát egy sport az adott egy olyan alapot, ami egy mindennapi küldetéstudatot, egy célt adott ahhoz, hogy tud, hogy milyen úton szeretnél lenni, és persze a tanulmányok, az életed az mindig befolyásolja, de valahol mindig ott volt a sport. Nem tudatosan léptem rá még akkor, amikor pályát választasz 18-20 évesen, hogy te sporttal szeretnél foglalkozni, hanem igazából ez adta magát. Ebből is látszik, hogy az első diplomám az éppen nem a sporthoz kapcsolódik, hanem általános ipari gépész. Ez így egy kicsit furcsán hangzik, de...
Na kellett a biztatás?
De azt gondolom, hogy sokszínűnek kell lennünk a világra, és nyitottnak kell lennünk ahhoz, hogy érezzük, hogy mi az, ami majd minket érdekelni fog, és milyen irányba szeretnénk elmenni. És ugye, amikor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy milyen projektek vannak az embert, milyen területek érdeklik, akkor rájöttem, hogy a sport az tulajdonképpen most már lassan több mint 20 éve ott van az életemben, és ha még az elején nem is tudatosan, de mindig úgy alakítottam, hogy sportolókkal dolgozzam. És az elmúlt, kimondjuk, nagyjából 15 éve.
Legalább.
Szerintem több. Szinte párhuzamosan döntöttünk amellett, hogy igen, a sport az preferencia lesz és elsődleges területe lesz az életünknek. Móninak ugye plusz adottságai is voltak, hogy a lánya is.
Mint hogy a te fiad.
Igen, sportolnak napi szinten, és aktív sportolók. Nekem pedig ugye az élet, a projektek, a munkák azok úgy hozták, és erre nagyon büszke is vagyok, hogy olyan sportprojektekben vehettem részt, amivel tulajdonképpen voltak olyan bizonyos lépések, vagy olyan bizonyos esetek, ahol mi kezdtük el kialakítani, mi raktuk le az első olyan szerződést, mi fektettük le, mi kezdtük el megcsinálni azokat a dolgokat, ami még akkor nem volt Magyarországon, mondjuk a 2000-es évek elején egy sportszerződésben, vagy szponzorációs szerződésben. Úgyhogy ezeket azt tudom mondani, hogy nagy dolgoknak érezhető.
És ezt most bocsánat, meg kell, hogy erősítsem, mert pont nem hinnétek, de hogy a kockás füzettől indultunk el. És nem mi, hanem amikor találkoztunk egy nagy szervezettel, és megkérdeztük, hogy valami statisztikát, hogy esetleg tudnátok mondani. Persze. És elővették a kockás füzeteket. És ez mai napig még vannak ilyen helyek.
Hát igen. Pedig a 15 év alatt rengeteget változott a világ, igen. És biztos vagyok benne, hogy a ti területeteken is vannak olyan sarokpontok, amik teljes egészében 360 fokos változatra késztették akár a ti szakterületeteket, vagy pedig a sportolóknak az életmódját és a gondolkodásmódját. Miket tapasztaltok, mi az, ami az elmúlt 15 évet felölelte?
Figyelj, én igazából azt mondanám, hogy Nagyon furán hangzik, de nézzük azt, hogy pandémia előtt és után. Tehát, hogy ez a sportot retteltesen befolyásolta. Ugye az előtte lévő időszakban volt egy egészséges fejlődése a sportnak, volt egy egészséges lépcső abban, hogy milyen innovációkat hoznak be, hogy fejlődik a sportolóknak a kommunikációja, hogyan fejlődik, és hogy állnak a szurkolókhoz, hogy állnak hozzá az egész világhoz. És akkor ugye jött egy olyan helyzet, amivel még nem találkoztunk, de egy olyan világban, ahol nagyon gyorsan fel vannak pörgetve az események, nagyon gyorsan akarunk információt kapni mindenről, és ehhez hozzá kellett szoknia az aktív sportolóknak is, akik addig esetleg nem használtak social médiát, nem használtak olyan kommunikációs eszközöket, amiket előtte mondjuk más használt helyettük, tehát mondjuk így, hogy ugye az nagyon megszokott volt, hogy egy sportolónak vagy csapatnak háttérmédia csapata van, és akkor ők valamilyen szinten irányítják ezeket, de akár az egyéb innovációkat is. És ez az elmúlt 2-3 év pörgette fel igazán azt, hogy fejlődött az üzleti modell, hogy fejlődött a sport, hogy fejlődtek a sportolók, a nagyobb kihívások, a teljesítménykényszerek, és innentől kezdve azért inkább azt mondhatjuk, hogy sokkal gyorsabb lett, és fókuszált lett az, hogy mi is hogy fejlődjünk, és mit tegyünk bele. Szerintem ezt te nagyon jól tudod, Móni, hogy neked, mint kommunikációs szakembernek, ugye te már előtte is csináltad, teljesen másképp kellett elkezdened kommunikálni is, és más lett az érték. És az elmúlt 3-4 évben is teljesen más az érték, és talán a csillagos ég a határ.
Mennyire fogadják be a sportolók azt, hogy nekik nem csak a hivatásukkal kell foglalkozni, hanem mint egy vállalkozásként kell a saját imidzsüket építeni, és ebben a social media ugye egy nagyon sarkalatos pont, hiszen ott már nem csak a szponzorációk jönnek be, hanem a folyamatos jelenlét, a folyamatos megújulás, az azért megint csak visszakanyarodva a laikus gondolkodásmódhoz. Tehát, hogyha valaki hajnalban már az uszodában van, vagy az edzőteremben, és utána gyakorlatilag este éppen, hogy csak a nagyon feszített menet után bezuhan az ágyba, hogy minél előbb kipihenje magát a másnapi hajnali indulásra. Hol fér bele ebbe az a gondolatiság, hogy hoppá, én emellett egy vállalkozó vagyok, egy vállalkozás vagyok önön magam személyében?
Igazából azt gondolom, ebben is nyújtunk segítséget, illetve azt tapasztalom, hogy minél fiatalabbak, ők tökéletesen értik, hogy ez a világ egy felgyorsult világ, eredményeket lehet mutatni, és a social media nagyon szépen segít nekik ebben. De van egy olyan korosztály, aki nem bántva és nem legnevezve, hogy hány évesek, hogy se nem idős, se nem fiatal, ők itt tapicskolnak, hogy akkor most legyen Insta oldalam, most akkor tényleg most keressek meg valakit, vagy ki kell posztolnom, hogy most ugrok be a vízbe, vagy hogy meccsem lesz. Igen, ki kell posztolnom, hogy meccsed lesz, mert akkor tud elmenni a szurkolód és a rajongód, aki érted van. És ez nagyon fontos, hogy elfogadják és megértsék. Ha pedig nem, szintén be kéne ismerni, hogy nem, légy szíves, segítsetek. Vagy légy szíves, mutassatok irányt, vagy mutassatok egy utat, vagy mutassatok egy jó példát. És mindig külföldről veszik a példákat, pedig Magyarországon nagyon szépen lehet látni, hogy egyre több ember magától is, illetve segítséggel nagyon szépen épül.
Igen, ez a brand kommunikáció egy nagyon nehéz, hogy felépítsük azt, hogy nekünk értékünk legyen. Ugye a sportot tudjuk, hogy Magyarországon nagyon sok támogatás, nagyon sok finanszírozás van államilag, és ugye a sportágaknak is megvan a különböző kategorizálása is, hogy milyen fajta kiemelt sportágak, és a szövetségek, egyesületek tényleg a sikeres nagy sportolókat, az utánpótlást, az elitet akár, vagy lentebb, ugye a korosztályokat nagyon szépen tudják már támogatni, és végigvinni az úton a céljaik elérésében, de azért azt ne felejtsük el, hogy szponzorációra, egyéb háttértámogatásokra, napi szintre szükség van ahhoz, hogy egy sportoló tényleg fel tudja a világszintű atlétákkal, versenyzőkkel, bárkivel venni a versenyt. És ehhez nekik is fel kell venni azt a fonalat, ezt viszont nagyon nehéz beépíteni, hogyha ha laikusan is belegondolunk abba, hogy a saját magunk hétköznapi életében nekünk is megvan a menetrendünk, hogy reggel felkelünk, reggelit csinálunk, elviszük a gyereket iskolába, elmegyünk munkába, a munkába ott vagyunk 8 órában, nem telefonozunk effektíve.
Bárcsak 8 órában lennénk.
Igen, és akkor hazamegyünk, gyerekért megyünk, edzésre, külön órára, stb. Viszük, majd vacsora, megfőzünk, fektetjük. Tehát mindenkinek megvan a menetrendje, és akkor találjuk ki azt, hogy te melyik melyik pillanatodat osztanád meg, hogy most kiírod, megírod azt a brandednek megfelelően, hogy igen, én szuperanyu vagyok, mert hogy ezt megcsináltam, hogy közben nem tudom, sütöttem két süteményt, meg elvettem a kozmetikushoz, vagy nem tudom, micsoda, tehát hogy ezeket ugyanígy meg kell tervezni sportolónak, neki ugyanígy megvan, hogy reggel felkelek, elmegyek futni, ilyen edzésem van, dietetikushoz megyek, pihennem kell, ezt kell ennem, utána még egy edzésem van, mentáltrénerhez megyek, és még sorolhatnánk, és ugye nekik máshol van a fókusz teljesen, és ehhez képest még legyen jó szövegíró is, készítsen jó fényképet magáról, és ezt tudja is kiposztolni. Tehát, hogyha
és időben mindezt, mert ugye ott szokott mindig megcsúszni, hogy már rég vége van a történetnek, amikor elfelejtette kirakni.
Igen, 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 tehát hogy ne verseny után rakja ki, hogy igen, hétvégén versenyem lesz. Szóval ezek azért terhet tesznek a sportolóra, és ugye azt szoktuk mondani mindig, hogy a sportolónak magával, a sportágával, a felkészüléssel kell foglalkozni, mert főleg akkor, amikor versenyidőszak van, mondjuk verseny előtt van és edzőtábor felkészülési időszak, itt nekik már annyira, de annyira elmegy a fókusz arról, hogy, tehát ilyen nagyon egyszerű példa, a szókincsük elmegy a sportolóknak 90%-ban, mert mire koncentrálódik az edző és a saját maga kommunikációjára. Csak az a szókincs marad meg azzal foglalkoznak, ami ott a pályán történik. Azok a rövid iránymutató szavak, a beszélgetések, nem pedig a szép, megfogalmazott, szponzorációs, vagy éppen a nagy volumenű filozófiai értekezések, amik a social médiában szoktak futni, és ezek viszont nem mindig adhatóak el, hogyha ő csak statikusan edzéseket kommunikál, és ez a másik oldal, hogy mi érdekli az embereket, a kukucskálás. Tehát, hogy ezt megint ilyen nehéz megfogalmazni, és azt mondani a sportolónak, hogy egyensúlyban legyen, hogy ne essél át, hiába egy speciális szerepkörben lévő influencer vagy, a te körödben, te üzeneteket adsz át, meg tudod változtatni a véleményét a követőidnek, de attól függetlenül akkor tud a branded jól érvényesülni, hogyha magánéleted, a szponzorációs megjelenések és maga a sporttevékenységed balanszban van valahol. Ez viszont már majdnem egy szakma, hogy ezt meg tud csinálni, és akkor itt jön egy olyan szervezet, akár mint a miénk, vagy akár a Monéki, az Életem a Sport, és főleg az utánpótlásnál ez nagyon fontos, hogy ők már nagyjából ősszen nőtt a tenyerük a telefonjukkal, hogy egy profi csapat ezt megmutassa nekik, mert akkor megint ki tudok térni egy új területre, és bocsánat, ilyen sokat beszélek, mert van az integrity, ami meg viszont, ami a social médiában vagy a netre megint egyszer felkerül, az ott is marad, és 20 év múlva, 15 év múlva meg visszacsaphat. Tehát, hogy
ezek nagyon olyan kulcs dolgok, amit a Renáta
nagyon, tehát, nagyon okosan kell ezzel bánni, és igazából azok a területek, amiket mind a Magyar Sportüzleti Szövetség integrity területe, az utánpótlás területe, amit Móni is visz, ez egy nagyon edukációs folyamat, amit szeretnénk átadni a sportolóknak, ahhoz, hogy akkor, amikor oda kerülnek, és egy olimpiára, világbajnokságra már ott lehetnek, akkor ne csapjon nekik semmi vissza. Jó, de gondolom, egy rövid kis 90 perc múlva kikapcsolhattok engem nyugodtan.
Ez nagyon fontos, mert például Renáta ezt szakszavakkal mondja el. Tehát nagyon fontos elmondani a szülőknek. Tehát el kell mondani így is, és el kell mondani úgy is, hogy a gyakorlatban bemutatni, hogy ne nyomja anyuka, apuka, és ne a saját álmát valósítsa meg a gyerekében, hogy világbajnokot és Európa-bajnok és bármilyen magas eredményt elért versenyzőt csináljon, hogyha a gyereke nem szeretné. És amikor például egy social médiát adunk valakinek a kezébe, ez olyan szépen kiderül, hogy őt ez nem érdekli. Vagy amikor leülünk beszélgetni, és akkor látszik, hogy ő szeret focizni, de nem így szeret focizni, vagy nem ezt szeret. Ja, de ő nem is focizni szeret, de az apukája igen. És akkor ilyenkor szoktunk olyan segítséget nyújtani, hogy picit mindenki vonuljon vissza és döntse el, hogy még időben vagyunk, mert azt gondolom, hogy 9 éves gyereket még lehet erre is, meg arra is terelni, hogyha eljut hozzánk, és tudunk vele beszélgetni, és valamikor a szülőket kell igazából meggyőzni arról, hogy tessék, engedjétek, hogy ő döntsön, és azt válassza, amit ő szeretne, nem amit ti vagy ti gondolkodtok.
Igen, ez egy megint másik 90 perces beszélgetés, a sportszülő fogalma
külön,
mit akar.
Külön faj.
Hogy a sportszülő fogalma mit akar, igen.
De ilyenkor a szülő felismeri magától a felelősséget, hogy hoppár, itt én magam is egy nagyon meghatározó személyiség és tényező vagyok a gyermekemnek a fejlődésében, vagy pedig nektek kell azért kacifántos úton, módon, de bekúszni ebbe a kapcsolódásba.
Erről igazából ezen a szakterületen nem feltétlenül okfejtegetnék, mert ez tényleg a sportszülő kategória és azok a mentáltrénerek, akik ezekkel a területeken dolgoznak, sokkal hitelesebbek, de Móninak nagyon sok tapasztalata van, és hogyha ilyen szülői tapasztalatot esetleg...
Én nagyon sok ilyen csoportban vagyok benne, ugye az egyesületeken keresztül, a lányaim ugye ketten kosárlabdáznak, ketten vízilabdáznak, tehát ez azt jelenti, hogy rögtön 4 csoport, meg még a szurkolói csoport, meg még a... És abból is érdemes lenne egy tanulmányt írni, hogy ki mennyire és hogyan kér, hogy elnézést kérek, 10 percet fog késni a gyerekem. Szerintem ezt a gyereknek kell lekommunikálni, ehhez nem kell például szülő. De a szülő nem engedi ezt ki a kezéből, akkor a gyerekét gyengíti ezzel. És nagyon sok ilyen példa van, hogy nekünk szerintem egy fontos információ van, hánykor végez a gyerek ez edzésen, hányra kell érte menni, ha nem tud magától közlekedni, mikor van a meccs, nekünk ezeket kell figyelni. Az ilyen 10 perceket, meg kisebb dolgokat, ezt igenis rájuk kell bízni. Egy 9 éves gyerekre ezeket már szerintem bőven meg lehet úgy tenni, hogy van egy telefon szinte mindenkinek a kezébe már. És őknek, és nekik is van saját kis csoportjuk.
Igen, és nem feltétlenül csak a 9 évesekről kell beszélnünk, hanem ugye az idősebbekről is, ugye már U12, U14, tehát hogy azért ott már önálló egyéniségek a gyerekek. De igen, én azt szoktam mondani, hogy egyik sport sem gyors vonat. Tehát hogyha elmegyünk egy U10-es versenyre, akár egy foci meccsre, de bármilyen egyéni sportágas versenyre, akkor érdemes nézni a szülőket, hogy mennyire izgulnak, mennyire biztatják, miket mondanak, és utána hogy szídják le a gyereket. És ez a kulcsfontosságú, hogy hát nem lettél első vagy második, és ezek a versenyek, ezek nem számítanak. Ezt élvezni kell, ezt szeretni kell a gyerekeknek. A sportot kell megszeretni, és akkor majd 16 évesen, ha még ott lesz a gyerek abban a sportágban, akkor elkezdhetünk arról beszélgetni, hogy hozd az eredményeket. És azzal nagyon sok szülő elrontja, hogy már rögtön egy 10-12 évesnél olyan elvárásokat tesznek, ami számomra érthetetlen. Én megmondom őszintén, nekem már 14-15 éves a fiam, nem régen kezdett el úgy, tehát 7 éves kora óta sportol. Aktívan ugyanazt a sportágat, és versenyezni nagyjából egy olyan 1-1,5 éve kezdett el, bontogatja a szárnyait. És az ő korosztályában látom, volt nagyjából 2 hete is egy versenye, hogy azok a gyerekek, akik már 7-8 évesen is ott voltak minden hétvégén a versenyen, nem tudnak örülni az eredményeiknek. Nem mosolyogva ő kardozik, nem mosolyogva vívnak. Én egyet kértem a gyerektől, amikor felmész a pástra, élvezd, mosolyogj, és amit az edződ mond, azt csináld meg, utána kielemzitek, és ezekből tanulsz. Ezek apró lépések, és ezek meg fognak térülni. Ellenben a többieknél azt látod, hogy olyan elvárásokat tesznek rájuk, amivel 16 évesen azt fogja mondani, hogy én nem akarok többet, mert 7 éves korom óta nem volt hétvégém. Szóval ezek nem a gyerek álmai, hanem a szülő álmai, és ez az, amit a Móni is folyamatosan mond, hogy ezt így nem lehet.
Én nagyon örülök, hogy ezt érintettük, mert szerintem ez az a kérdéskör, ami minél nagyobb teret kellene, hogy kapjon, hiszen igen, mi is azt valljuk a nőkvilága mozgalmunkkal, hogyha anya jól van, mindenki jól van. Ez egy dolog. Viszont, hogyha most itt a sportra leképezzük, akkor anyának abban is jól kell lennie, hogy ne a saját céljait és életét itt, tegye rá, igen, a gyerekre, és annak minden felelősségét, hanem ezt hallják meg a hallgatók, amit most elmondtál, Renáta, hogy tanítsuk meg élvezni a gyereket azt, élvezze, amit csinál.
Legyenek álmai. Tehát az álmait ne vegyük el. Tehát ha ő kimondja 7 évesen vagy 6 évesen, hogy ő olimpiai bajnok szeretne lenni, akkor igen, tegyünk meg érte mindent, hogy vigyük el olyan versenyekre, ahol találkozhat példaképekkel. A példaképek nagyon sokat számítanak. Egy-egy találkozás, egy közös fotó dedikálás, tegyük ki az asztalára, lássa ő azt minden nap. Az a kis tudatalattiába ott lesz. És hogyha ő neki tényleg van tehetsége és jó közegben van, és ő is szeretne tenni az álmaiért. Tehát ha tudatosan neveljük, Tehát nem rákényszerítjük az álmait, hanem ő maga tudja majd megfogalmazni folyamatosan idővel, akkor lesznek bajnokok. És ezeket látjuk is, hogyha elmentek bármilyen olimpiai beszámolóra, olimpikonokkal beszélgettek, a vízilabdázóknál neked lányaid vízilabdáznak, nagyon-nagyon jól kijön, hogy most is nagyon sok olyan fiatal vízilabdázó volt a világbajnokságon, aki 10 évesen lement, látott ott egy példaképet, és most a világbajnokságon együtt ugrottak be a vízbe.
Vagy az edzője lett.
Vagy az edzője lett.
Példaképe igen. Volt.
Tehát, hogy ezek elérhető álmok minden gyerek számára, csak szépen kell egyengetni őket hátulról, nem kényszeríteni.
De honnan ered az a gondolatiság, hogy ha olimpikont szeretnék faragni a gyerekemből, akkor látástól Mikulásig 4 vagy 6 éves kortól folyamatosan vinnem kell, és másról sem szólhat az élet, csak a sportról?
Mert minden az eredményeken múlik. Tehát egy eredmény központú, tehát hogyha 4 évesen nem tud úszni, akkor már öregnek tartjuk lassan már. Közben akkor kell megtanulnia úszni. Ugyanaz, tehát, hogy meg teljesen más a terhelhetőségük, meg teljesen más egy gyerek, hogy óvodából alvás időből hozod el, akkor felborul az egész kis bioritmus a rendszere. Meg fogja tudni csinálni, mert tud alkalmazkodni, de ki fogod égetni vele. Tehát, amit a Renda is mondott, hogy a 10 éves korok az, amiktől már elkezdi élvezni, már a teste, lelke, szellemileg képes arra, és nagyon fontos, hogy agyban is ott kell, hogy lenni, nem csak a testét kis robot üzemmódba működtetni.
És ugye, amit megint nem tudunk, hogy milyen lesz a teste. Tehát, hogy mi ki megálmodhatjuk, hogy a gyermekünk legyen hatalmas nagy kosárlabdázó, és nem fog 180 centinél magasabbra nőni, akkor ha megveszek se mondjuk egy fiúnál, lehet, hogy lesz majd egy jó irányító, de ahhoz nagyon-nagyon sokat kell, még többet kell küzdenie. Vagy akár vannak olyan sportágak, ahol meg ha nagyon magasra nősz, nem lesz jó. De igazából a 14-15-16 éves kor az, amikor elkezd a testük alakulni, és nem tudnak vele mit kezdeni, tehát, hogy hosszú lesz a keze, rövidebb a lába, hirtelen megnyúlnak, és az adottságok nem feltétlenül lesznek jók az adott sportágra, amit művel, vagy elkezd más irányba menni, tehát a világ az annyira sokszínű, és olyan sok mindent mutat meg nekik, hogy nagyon sok fiatal tinédzser pont ezért van akár sportág választásban is, tehát hogy lecserélik, meg abba is belegondolhatunk, és ez nem csak a fiúkra, a lányokra is igaz, hogy beszerelmesednek. És akkor utána te a feje tetejére állhatsz is, nem fogsz tudni velük mit kezdeni, mert jön ez a tinédzser korszak. Szóval ez egy nagyon nehéz időszak is, és nem szabad a szülőknek ezt elfelejteni, hogy ez azért sok, a gyerek részéről nagyon sok lemondásról. Szóval visszakanyarodva a kérdésedre, hogy miért gondoljuk azt, hogy minél korábban, szerintem ez egy szociológiai kérdéskör, tehát hogy ebben szocializálódtunk, és ez a mai világban ugye mindig azt szeretnénk, hogy miben lehetünk elsők, miben nem csináltak még olyat, amit az én gyerekem, vagy én nem csináltam, tehát ugye folyamatosan az jön fel a social médiában is, hogy az elsőként csinálta ezt, az egyetlen nő, az egyetlen ilyen gyerek, és nálam, ami kivert a biztosítékot, az első 8 hónapos, aki megmászta az Everestet. Tehát, hogy innentől kezdve nincsen miről beszélni. Tehát, hogy ha nem magunk alakítjuk ki a saját preferenciáinkat, hanem hagyjuk, hogy sodorjon minket az ár, akkor az eredmények azok el fognak maradni, mert ellaposodnak az olyan hát mainstream témákban, ami szerintem nem mérvadó ahhoz, hogy mi most célokként tűzzük ki.
Hát most itt a hallgatói körben szerintem elgondolkodtattuk a hölgyeket és az urakat, hogyha valaki sportoló szülő, fiatal sportoló, pályafutása elején, közepén, netalentán a végén jár.
A végén
jár.
Is nagyon fontos, a levezetés.
Bizonyám, hogyan tud elérni titeket, hol találkozhat veletek, és milyen kérdésekkel fordulhat hozzátok?
A Magyar Sportüzleti Szövetség honlapján azt nagyon nagy szeretettel várjuk őket, masüsz.hu, ott ugye fel tudja velünk venni a kapcsolatot, de a Mónival direktben ugye neki az életem a sport.hu oldalon, tehát azokon a felületeken, úgyhogy
helyetted is beszéltem. A social media felületeinken, hiszen mi ezeket használjuk, mert azt gondolom, hogy szükség is van rá, meg pontosan erről beszélünk, akkor ezt szeretnénk mutatni, hogy jó példával járjunk előtte.
Hát és vegyük körbe magunkat olyan szakemberekkel, akik levehetik azokat a terheket a vállunkról, hogy nem egyedül kell adott helyzetekből.
Nagyon fontos, csapatban az erő.
Pontosan. Mm. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kosaras Renátának, a Magyar Sportüzleti Szövetség elnökének, és Bata Móninak, az Életem a Sport Egyesület elnökének.
Köszönjük szépen.
Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keresd minket az info@nokvilaga.hu e-mail címen.